Érden nincs is, mozi. Az egész műsor hazugság. Engem nem vernek át.
Filmszerész az Érdefem 101.3-on. Minden csütörtökön este 8-tól.
Azt hiszik, most jöttem le a falvédőről?
Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Ez a Filmszerész, nem csalás, nem ámítás. Gellérttel és Szabival a stúdióban. Hello, Gellért.
Szevasz, Szabi, és üdvözlöm a kedves hallgatókat
is. Hát igen, szembesítettél engem azzal, hogy akire most fogunk beszélgetni, az nem más, mint Robert De Niro, aki 80 éves lett, pont a mai napon, amikor az adás felvétele zajlik, és az első leadás, és hát összeállítottál egy impozáns 40-es listát, amiből, hát ami nyilván nem is teljes.
De nem ugye, maradtak ki filmek.
De ettől függetlenül azt gondolom, hogyha egy 40-es listával kéne fémjelezni egy úgynevezett életművet egy emberrel kapcsolatban, akkor Robert De Niroval ezt elég tisztességesen elvégezte ezt a munkát, és jó végignézni sokszor azt a listát. Most, és a te listáinál egyébként már gondolom még rugoznak rajta, hogy miért a Kaszinó a harmadik, nem tudom, mit hova raktál, mert hogy mindenkinek más az ízlése, más a súlyozása egy életművel kapcsolatban, de csak ezt így végignézed, és nem sorrendileg nézed, kiveszed a sorszámokat a címek elől, akkor ez így jó végignézni ezt a
igen,
listát.
Hát amikor kitaláltam, hogy csinálok egy ilyen listát, amikor szembesültem azzal, hogy 80 éves Robert De Niro, akkor bevallom őszintén is, hát ezt a Facebookra csináltam, talán ezt még nem mondtuk,
nem.
Ott elérhető. Először 20-ban gondolkodtam, aztán láttam, hogy ez reménytelen, tehát hogy egy top 20-ban olyan filmeket kéne kihagyni, amivel teljes joggal mondanák az emberek, hogy hát ott lenne a helye, és aztán a 30-szer is így jártam, és egyébként még szerintem lehetett volna egy 50-es is, de abban már azért voltak
lenne benne egy-két
olyan címek, vagy lettek volna olyan címek, amikre már nem merem teljes bizonyossággal azt állítani, hogy jó film, csak mondjuk valamiért emlékezetes, vagy jó benne a De Niro. De ugyanakkor meg azt is mondhatjuk szerintem, hogy hát kinek lenne ilyen életműve, ha nem Robert De Niro-nak. Ő valóban egy emblematikus színésze az utóbbi 50 évnek, és most direkt nem csak Hollywoodot mondom, hanem az ő munkamódszere, az ő karizmája, az, amit jelent a filmekben, az szerintem nagyon-nagyon sok színészre, nagyon-nagyon sok nézőre volt nagyon komoly hatással, ugye a Al Pacinoval karöltve, meg a Dustin Hoffman, meg tehát ezek a színészek, ezek a nagy sztárok, akik a 70-es években futottak be, ugye elsősorban színészi technikájukat tekintve a method actinghoz kötődnek, ugye ez volt az iskola, ami a Stanislavski módszerrel rokon, vagy azzal analóg valamennyire.
De nézek hülyén rád, persze, igen, bologatok, igen, magam is így mondtam volna.
Az a lényege tulajdonképpen, hogy a színész, a karakterévé olyan szinten átlényegül, hogy időt is szán arra, hogy akár a magánéletében is eltöltsön valamilyen módon, valamilyen százalékban időt ebben a karakterben. Tehát például a De Niro-nál maradva, amikor a szarvasvadászt forgatta, akkor ő elment egy ilyen gyárnegyedbe, egy olyan környezetbe, ahol ő a filmben is létezik, vagy annak egy bizonyos részében, és megtapasztalta azt, hogy milyen egy gyári munkásnak az élete, tehát beállt és melózott. Ezt sokan ilyen nagyon látványos blöffölésnek tartják.
Marketing fogás.
Igen, a színészek között is vannak azok, akik azt mondják, hogy ez hülyeség, tehát hogy egy jó színész az megoldja akkor is, ha csak annyit mondanak neki, hogy action. Szerintem azért egy-két fokkal ez egy bonyolultabb dolog, és hát azt se felejtsük el, mert nagyon-nagyon fontos, hogy lehetett volna bármennyire zseniális a Robert De Niro, ha nem találkozik olyan rendezőkkel, olyan rendezővel, hogy most csak egyet mondjak a Martin Scorsese személyében, aki meg rajta keresztül találta meg azt a színészt, akivel a legtöbb olyan történetet el tudja mesélni, ami számára fontos. És hát közben a De Niro-nál az is van, hogy az ő neve is fémjelez már valamit. Tehát, hogy amikor így elkezdünk arról beszélgetni baráti társaságban, de szerintem veled is így van ez meg a hallgatókkal is, hogy akkor most mondjunk nagyon jó színészeket, hát én meglepődnék, ha mondjuk így az első 10 benne lenne az ő neve, és hát ez egy olyan acélos karrier, egy olyan megkérdőjelezhetetlen életmű, amin még ez a igencsak számottevő, hát nem jó film se tudott változtatni. Hogy ezeket ő miért vállalta, ugye, hát egyrészt valószínűleg azért vállalta, mert tudjuk, mert aki egy kicsit olvas híreket, azt tudja, hogy nem olyan rég született meg a ki tudja hányadik gyereke, tehát nyilvánvalóan egy Robert De Niro-nak is vannak kötelezettségei, tehát a pénzért vállalta el, és ugyanakkor meg az is van, hogy nem tudta beárnyékolni a taxisofőrt, meg a nagymenőket, meg a komédia királyait, meg a képfírt, tehát hiába játszott ilyen barzalmakban, meg játszik a mai napig is egyébként, elég sokszor. Robert De Niro maradt.
Nekem az a, sosincs bajom azzal, hogyha valaki egyfajta zsánerű, vagy egyfajta karakterű életútja során, Jim Carrey-t szoktam mondani, sőt, valamikor baj, hogyha kiesik ebből, és megpróbálkozik mással, mert nem mindig megy. Robert De Niroval kapcsolatban nem pont ez, de van egy olyan érzésem, hogy mindig pontosan ugyanolyan távolságra van tőlem a filmjeiben, kivéve egy-két alkalmat, és erről mindig rácsodálkozom. Volt az a film, itt van a listán, de most nem látom, hogy pontosan melyik, amelyikben a Leonardo DiCaprio-val játszik, szóval két ilyen film is van, Leonardo DiCaprio még gyerek, nem a Marvin szobája, hanem
ez, a fiúk
ez a fiúk sorsában, hogy abban a filmben, jóval fiatalabb volt még Robert De Niro.
Ez hogy, egy 30 éves film.
Igen, nem? Hogy teljesen sokkal közelebb jött hozzám az a karakter, amit ott játszik, és csak a távolságról beszélek.
De ez nem, nyilván a személyes viszonyról is szól, nem? Az a kapcsolat, amiről szól a film. Tehát nyilván nincsenek tapasztalataink abban, hogy hogyan mennek a dolgok egy brooklyni bűnbandában. De azt nagyjából el tudjuk képzelni, hogy milyen egy erőszakos apa.
Nem, igen. De én arra gondolok, igen, nyilván az, amit játszik, az is maga közelebb van, amit te is mondasz hozzánk, mint mondjuk egy brooklyni bűnbandával kapcsolatos, bármilyen ismeretünk milyen közel tudja hozni az adott karaktert. De hogy nagyon szeretem azt, hogy van egy, hát most mondjuk a Ronint, vagy mondjuk a Kaszinót, mi a másik gengszteres film, a Nagy Dobás, a Nagymenők, hogy pontosan ugyanolyan távolságra van, hogy van ez a szürke eminenciás-szerű a Robert De Niro, aki elhelyezkedik a gengszter világban pontosan ugyanazon a ponton, és akkor jön ez a fiúk sorsa, vagy akár azt a
Bronxi mesét is mondhatjuk, Bronxi ahol meg mesét, ugye egy nagyon igen. Jó apát
Na és ezt játszik. Nagyon szeretem benne, hogy ezt meg tudja oldani, és az van, hogy igen, a Robert De Niro nem ugyanaz minden filmben, hanem amikor kap egy olyan lehetőséget, egy olyan szerepet, akkor igenis el tudja helyezni magát más távolságban. Ennyit tudok így hozzátenni,
hát teljesen
szakmaiatlanul.
De nem, egyáltalán ez szerintem abszolút szakmai megjegyzés, hogyha végignézünk csak akár azon a 40 filmen, amit én is felsoroltam.
Amit egyébként 30-ként jelölsz meg, csak mondom.
Tényleg?
Bizonyám, top 30-at írsz, de 40 lett
és
a vége.
És miért nem szólt még
most
senki?
Ebben a pillanatban szólok, csak nem akartam belerondítani az okfejtésedbe.
Ja, mert hogy eddig nem vetted észre?
Ebben a pillanatban láttam meg én is.
Hogy pedig már jó ideje kint van.
Azért nem néztem rád, mert hogy közben olvastam, hogy esetleg utalsz-e arra, hogy top 30, de igazából top 40, de nem utalsz rá, úgyhogy kérlek, hogy írd át.
Már át is írom, csak közben azt felejtettem el, hogy mit akartam mondani, hogy nem, tehát hogy igen, ha ránézünk erre a 40 filmre, akkor az látható szerintem, hogy viszonylag kevés olyan szerepe volt, ahol nagyon-nagyon másféle dolgokat kellett aktivizálnia a tehetségéből. Uh-huh.
Tehát, hogy, igen, hogy, erre is gondolok.
Én nem azt mondom, hogy mindig mást kell elvárni egy színésztől, de szerintem amikor egy színész intézménnyé válik, akkor nyilvánvalóan ez a manírjaira is hatással van, pontosabban elsősorban a manírjai miatt válik intézménnyé. Hogy mit várunk mi egy Robert De Niro alakítástól.
Amikor a Robert De Niro lesz valaki, igen, nem pedig Robert
igen,
De Niro.
Igen. És hát nyilván vannak olyan szerepek, amik meg kimozdítják ebből a játéktérből, de egyébként, hogyha nem rossz a film, tehát ha normális forgatókönyvben meg normálisan meg van rendezve, akkor szerintem ő ezeket is tök jól megoldja.
Jó, hát a két utolsó fiaskónak gondolt filmje, amit én oda tennék, ugye az egyik a kezdő, a másik meg a nagyfater elszabadul.
Ó, és van ott még bőven.
Igen, de hogy ugye én nekem megmondom az őszintet neked, hogy a, például a nagyfater elszabadulban az a cirkuszi mutatvány Robert De Niro részéről pusztán csak az, hogy ezt a szemetet és ezt az tényleg kocsmai aljasságot ez bevállalta. És egyébként tök jól megcsinálja, csak hát ugye maga a film olyan, hogy nem árt. Tehát, hogy tényleg nagyon, nagyon alpári.
Igen, nagyon
aljas. A kezdő meg nem az, de hát az nem jó.
Tehát
az...
Neki valószínűleg más a viszonya is, nem tudom én, a filmekkel, mint egy másik nagy method aktornak, most egy fiatalabbnak, például a Daniel Day-Lewis-nak, mm-hmm. akiről ugye nem tudnánk elképzelni, hogy elmegy egy ilyen nagy fater elszabadul igen, típusú filmbe, meg hát ő egyébként is még ahhoz képest is nagyon nehezen vállalt mindig szerepet, mint amennyire válogatós, ugye ezt lehet róla tudni, de hát ez is személyiség kérdése szerintem. Egyébként nagyjából az Al Pacino hasonló utat járt be, mint a De Niro.
Kb. Igen. Úgyhogy boldog születésnapot Robert De Niro-nak, aki mind mondtuk 80 éves lett, most pedig jöjjön, hogy mi lesz a mai műsorban.
Filmszerész a mai epizód tartalmából.
Az lesz, hogy csúnyán beszélnek az ebek, legalábbis a mozikba, mert hogy látható, és ez lesz a hét filmje, mert hogy ez lesz most az egyetlen premier, mármint amit ezen a héten kezdenek el játszani a mozik, a Kivert kutyák című film, aminek az a nagy találmánya, hogy azt a zsánert, amit én egyébként ki nem állhatok, de már jó ideje jelen van.
A mozgószájú kutyák?
A mozgószájú kutyák zsánerét, azt most nem egy családkompatibilis filmbe használták, hanem egy súlyosan korhatáros filmbe, amiben nagyon csúnyán beszélnek a kutyák, meg hát olyan jelentek is vannak benne, bőven van benne kaka, meg bőven van benne pisi, meg tulajdonképpen szinte minden második poén valamilyen módon a szexről szól, vagy az ember és a kutyák közti fura viszonynak ezt a részét próbálja meg megfogni. Hát aztán majd elmondom, hogy szerintem mekkora sikerrel. Ezt megnéztem a lányommal, a Miraculous Katicabogár és Fekete Macska Kalandjai a mozifilm című filmet, ami egyébként egy francia gyártású animációs sorozatnak a mozifilm változata. Nálunk a Disney-n volt ez elérhető, mert ők vették meg az amerikai jogokat, és meg is lepődtem egyébként, olvastam valami ilyesmit, hogy ha nem is a legdrágább valaha készült francia film ez, a Miraculous, de hogy az egyik, tehát hogy nagyon-nagyon sok pénzbe került, ehhez képest elég gagyi lett, ennyit így elárulnék előre. Aztán a mozikban látható már a videójáték alapján készült Gran Turismo című film, amelyet a Forma egyen forgattak egyébként, tehát Magyaródon nálunk.
Itt nálunk Magyarországon.
Igen, itt nálunk Magyarországon. Elég hamar, legalábbis hát azokat a részeket, ahol nem használtak CGI-t. Erről is dumálunk, és a végére rendhagyó módon beszerkesztettem egy kiállítást, és duplán rendhagyó a dolog, mert még magam sem tudtam megnézni, de hétvégéig el fogok menni, mert mindenképpen látni akarom. Keleti Éva fotóiból egy meglehetősen nagy merítés látható most Budapesten, az Arany 10-ben. Aki nem ismeri Keleti Évát, annak annyit mondanék csak róla, hogy ő a valaha élt leghíresebb magyar verfotós. Gyakorlatilag a 20. század közepétől kezdve egészen a mai napig végig fotózta a színházi életet, a filmes életet, egészen elképesztő életműve van, tehát mindenkiről csinált képet, aki ebben az országban számít a film és színház terén, és olyan fotókat állítanak ki ezen a kiállításon, ami legalábbis én úgy tudom, vagy azok a fotók vannak többségben, amelyeket eddig nem lehetett máshol látni.
Ami pedig a zenéket illeti.
Ami pedig a zenéket illeti, volt nekünk még egy szülinaposunk, egy rendező, Alejandro González Iñárritu, 60 éves volt a héten, és az egyik filmjének, a 21 gram című alkotásnak a zenéjét fogjuk hallgatni, amelynek a szkorját egyébként bizonyos Gustavo Santaolalla szerezte, de azt hiszem, hogy lesz majd itt a dal is, nem csak feltétlenül a szkor, de az első tételnek a cím, amivel elkezdjük most ezt az adást, a Do We Lose.
Filmszerész, a hét filmje.
Nézzük akkor a mozgatott szájú kutyákat. Kezdjük ezzel a mai műsort, már ami a szöveges részét illeti.
Igen, hát az a címe a filmnek, hogy Kivert kutyák, ez az egyik heti premiér a mozikban, a másik meg egy szuperos film, amit még nem tudtam megtekinteni. Amikor legelőször láttam az előzetesét ennek a filmnek, nevettem, és tegnap, hogy megnéztem az egész filmet, eszembe jutott, hogy szerintem nagyjából így, hogyha percre kiporciózzuk, akkor nagyjából ugyanannyit nevettem az egész filmen, tehát az a 90 perces filmen.
Mint az előzetesen.
Mint a 2 perces előzetesen, és nem feltétlenül azért, mert mondjuk abba vágták bele azokat a poénokat, amin én tudtam nevetni, hanem utólag jöttem rá, hogy nekem ennyi ebből bőven elég volt, mert hogy igazából ez tényleg csak egy vicc. Tehát az, hogy valakinek eszébe jusson, hogy vannak ezek a ilyen futottak még filmek, amiben igazi kutyák jellemzően, meg macskák is szoktak lenni, mert más állatok is rohangálnak, és akkor hát ahogy a technika előre haladtával ugye fejlődik az eszköztár, úgy alakították, hogy az ő szájuk úgy mozogjanak, mint hogyha beszélnének az emberek. Én ezt egyébként a nagyon jól megcsinált, nem tudom én, ilyen Disney adaptációkban sem tudtam megszokni, mert természete ellenes, még egy filmben is, hogy egy valódinak látszó kutya úgy beszél, mint egy ember. És hát itt az volt az ötlet, ez volt maga a poén, hogy hú, ezt mindig gyerekeknek szokták eladni, és hát nyilván a kutyák is biztos viselkedhetnek nyersebben, akár egymással is, hogyha elképzeljük, hogy ők miről beszélgetnének, ha beszélnének, és hát akkor csináltak egy filmet tulajdonképpen a kanapé hupákolásról, ahogy ez a hivatalos szinopszisban is benne van, meg a kakievésről, meg mindenféle olyan dologról, ami a kutyával kapcsolatban abszolút valid téma, de szerintem nem feltétlenül vicces 90 percen keresztül. Egyébként magával a történettel nem vacakoltak túl sokat. Az úton hazafelé típusú ilyen állatos filmek lettek egy picit megcsavarva, itt is a főszereplő egy kutya, aki most szintén haza akar jutni a gazdájához, mint általában ezekben a történetekben, csak az a különbség, hogy az ő gazdája nem szereti őt, mert egy ilyen szívós genyláda, egy ilyen idióta, aki magáról se tud gondoskodni, és igazából mindig azért dobja el a labdát nagyon messzire, meg viszi el a kutyát nagyon messzire, és dobja el a labdát, hogy ő ne tudjon hazajönni, mert meg akar tőle szabadulni, de hát főhősünk meg ragaszkodik a gazdájához, és hiába rakja le őt a nagyvárosba, ott összeismerkedik kóbor kutyákkal, akik segítik a hazajutásban, és hát közben meg hát mindenféle vicces dolgok történnek velük, például összeszarnak dolgokat, meg hupákolnak állandóan, meg van egy jelenet például, és akkor azt hiszem, hogy megsporolom magamnak a hosszabb kifejtését, vagy indoklását annak, hogy nekem ez a film miért nem jött be. Van benne egy jelenet, amikor egy ilyen nagyobb kutya úgy próbálja segíteni a társait konkrétan, hogy egy ketrecben vannak, és a ketreccel szemben van fölakasztva valahova a kulcs. És ennek a kutyának nagyon hosszú a pénisze. És aha, megpróbálja, miközben a másik kutya őt izgatja a szavakkal, tényleg ez történik ebben a filmben,
de hát ez
megpróbálja elérni a péniszével ezt a kulcsot. Ez például egy meglehetősen hosszan fölépített úgynevezett gag ebben a filmben. Én egyáltalán nem gondolom magam egyébként finnyásnak, tehát én a fizikai humort is kedvelem, meg amikor a szexel viccelünk, meg a testtel viccelünk, az is tud szerintem eléggé vicces lenni, bár például a hasmenés, mint poén, hát nem tudom, igen, a hasmenés, mint poén, az nekem soha nem szokott bejönni, meg alapvetően a testnedvekkel való viccelés is szerintem egy kicsit olcsó, de láttam már olyan filmet, ahol ez is vicces volt. Itt egyáltalán nem, tényleg a filmnek a marketingje is arra van fölépítve, hogy van itt egy ilyen kutyás film, hát még a plakáton is az egyik kutya szájában egy tábla van, amire rá van írva, hogy korhatáros. Uh-huh. Tehát ők mindent erre raktak föl, hogy a kedves felnőttek is nézhessenek ilyen filmet.
De hát,
ilyenkor vannak szerintem egyébként kicsit le is nézve a felnőttek.
Ezt akartam mondani, hogy van, aki ezt meg tudja oldani, az oltályi poént úgy, hogy az ne legyen öncélú. Legalábbis nálam, amire azt mondanánk a Ted című filmre, hogy az öncélú, de ott is van bögyörőzés meg minden, de ott az egész úgy van lekommunikálva, hogy az, Az egyrészt így szokott lenni, másrészt pedig vicces, azért, mert így szokott lenni az való életben is.
Igen, és egyébként van az alkotók között átfedés, már mint a te és a Kivált Kutyák alkotói között van átfedés. Én azt éreztem a film alatt, hogy itt aztán tényleg a kassza felé vannak fordítva ezek a kutyák, meg ugye egyébként az egész. Hát augusztus közepén indították el a mozikban, most ugye olyan nagyon nagy blockbuster nincs, már túl vagyunk a Barbie meg az Oppenheimeren, most el tud futogatni egy ilyen film a mozikba. Sajnálom, mert mondom, nekem az előzetes még nem volt olyan szörnyű, meg ott még azért bíztam abban, hogy majd az egész film valóban vicces lett, hát én nem tudtam rajta sokat kacagni.
Hát, hogy Erdélyi Zsoltot idézzük, a kakapisi kövér ember kategóriát, tárgykörében mozoghat ez a film.
Hát ott igen. Van, igen.
Should I Let Her Know című, hát vagy dal, vagy score részlet következik, Gustavo Santaolalla.
Igen, ez score lesz, és
kár lesz nekem
írta,
kimondanom ezt a nevet, igen, még egyszer. A 21 gram című filmben, mert hogy Alejandro González Iñárritu 60 éves lett, úgyhogy őt méltatjuk a zenékkel a mai műsorban, aztán mindjárt jövünk.
Filmszerész. Már a mozikban.
Tekintve, hogy az én lányom már nagy, tehát már felnőtt, 18 elmúlt, így személyes kapcsolódásom nem nagyon van a következő filmhez, amiről beszélni fogunk, illetve hát valami van azért, mert van egy vállalkozásunk, mindegy, aminek kapcsán észrevettük, hogy ez a két dolog, ez a Katica Bogár meg a
Fekete Macska,
ők egy bizonyos korosztály körein belül ilyen popkulturális figurák, és ugye elkészítettünk mi is, reagáltunk a kis vállalkozásunkkal erre, majd megmutatom egyszer, ennyi nagyjából, amit tudok, de hogyha meg kéne mondanom, hogy ők mit csinálnak, miben szerepelnek, és egyáltalán, akkor bajba lennék.
Úgyhogy hát ők szuperhősök. Kérek szépen, szuperhősök, ez egy animációs sorozat, nálunk egyébként azt hiszem, hogy legelőször a Disney lehetett látni, de francia, és a Párizsban is játszódik, tehát hozzá is tartozik a sorozatnak a hangulatához nagyon erősen a párizsi hangulat, vagy tehát ezek a francia közhelyek, hogy baguette, meg kávé, meg hogy néz ki Párizs, meg ilyesmi, és a Miraculous, a Katica Bogár, ő egy tini lány, aki hát ilyen szokásos, szuperhősös, átváltozós ügyeknek köszönhetően szuperhős lesz, és akkor mindenféle dolgokat meg kell neki oldani, meg van persze egy ősellenség, és a Fekete Macska, meg egy másik szuperhős, aki meg egy tini fiú, és az az egészben a nagy romantikus, ilyen elnyújtott, nagyon-nagyon fontos történetszál, hogy ők egyébként állatsz nélkül is ismerik egymást az iskolából, meg hát innen-onnan, de amikor éppen szuperhősködnek, akkor ők nem tudják a másikról, hogy ő az a civil, akivel találkoznak. Hát ez egy ilyen eléggé bejáratott ilyen szuperhősös klisé. Erre azért föl szoktak építeni egy-két történetet, és hát persze itt is az van, mint az összes ilyenben, hogy fölvesznek a szemükre egy ilyen valamit.
Maszkot.
Hát igen, de ez nem teljes maszk, hanem inkább ilyen szemkötő, ugye? És akkor ezt fölveszi, és már nem ismeri föl. Tehát már fogalma sincsen, hiába találkoznak ők az iskolában egy csomószor. Szóval én nézegetem már ezt néhány éve a lányomnak köszönhetően, hogyha el kellene sorolnom, hogy mik azok az animációs filmek, vagy azok a műsorok, amiket a gyerek néz, és ki lehet velük kergetni a világból. A Katica Bogár soha nem tartozott ezek közé, tehát ezt egy korrekt produkciónak gondoltam mindig, bár amikor egy bizonyos mennyiség után, tehát amikor már túl sokszor hallasz például egy főcímet, egy animációs sorozat főcímét, akkor már azt is megutálod, ami egyébként jól sikerül.
Ez így van.
De az tény, hogy egy kultusz produkcióról beszélünk, aminek abszolút észszerű volt elkészíteni a mozifilm változatát. Nem tudom, hogy hol csúszhatott el a produkció, de hogy én azért meglepődtem azon, hogy ilyenkor igazából mit kell csinálni az alkotóknak. Egy picit az animációt mondjuk ilyen a tévénél, vagy a tévében elvártnál, vagy a streamingben elvártnál egy picit igényesebbre kell általában csinálni a moziba, ahogy vagy mondjuk a Mancsőrjárattal is megtették, mert azért ott nagyobbak az igények, és közben meg azt kell adni, amit a rajongók elvárnak a sorozat. Ebben az esetben egyébként egy előzményfilmről beszélünk, tehát elvileg azt tudjuk meg, hogy hogyan is lett ebből a kislányból a Miraculous, Katica Bogár, meg a Fekete Macskából, de közben meg iszonyú zavaros az egész, mert mint ahogy a lányom is fölvilágosított, ebben a filmben átugranak egy nagyon fontos dramaturgiai dolgot, konkrétan azt egyébként, amit az előbb mondtam, hogy ők nem ismerik egymást, és ezzel valamit csinálnak ebben az előzmény filmben, ami értelmezhetetlenné teszi magát a sorozatot.
De jó.
Tehát olyan, mintha magát a sorozatot is átugranak, és akkor még a nagyobb problémákat nem is mondtam, mert van ennél nagyobb problémája is ennek a filmnek. Az egyik az például, és akkor ilyet ritkán hallani tőlem ebben a rádióműsorban, meg úgy eleve tőlem ritkán hallani ilyet, hogy szidok egy musicalt, de hogy az van, hogy ebben semmi keresni valója nem volt a daloknak, a sorozatban soha nem énekelt senki, vagy legalábbis nem hangsúlyosan, itt meg körülbelül 3 percenként
fakad valaki?
Igen, belekezdenek ilyen teljesen érdektelen szövegű, az ilyen francia divat musicaleknek megfelelő stílusban elkészített dalok, amik olyanok tényleg, mintha soha nem érnének vége. Tehát ránézel az órádra, és még mindig énekel, pedig hát nekem azért, ha nem is végtelen a türelmem a musicalek felé, de maradjunk annyiban, hogy meglehetősen nyitott vagyok a műfaj irán, de hát ez rettenetes volt, és az a helyzet, hogy maga az animáció sem feltétlenül olyan, ami úgy igazán belsőre tudna kelni a hasonló mozis animációkkal. Még egyszer mondom, hogy tényleg nem tudom, hogy hol csúszhatott el, vagy miért nem lehetett ezt úgy megcsinálni, ahogy mondjuk logikusan következett volna az egész sorozatból. De az tény, hogy tényleg nagyon nagy rajongó tábora van ennek a sorozatnak, és amikor megnéztem a Louise-val ezt a filmet, akkor elég sokan voltak, természetesen gyerekes családok a terembe. Nem lehet, hogy volt már ilyen, tehát nem merem azt mondani, hogy ez most először történt meg, de lehet, hogy nem néztem körbe más film közben, amikor ültünk a moziba, de most például észrevettem, hogy több szülő is kihasználta ezt a 90 percet arra, hogy szúnyog, pihenjen egy kicsit, igen. És egyébként ez nagyon vicces, sőt, hát szórakoztató volt, mint maga a film, hogy különfélék vagyunk, különféle módon is próbáljuk ezeket a dolgokat megoldani, tehát volt olyan szülő, aki hát elfordította a fejét a gyerekétől, ne vegye észre, hogy elalszik, van, aki gátlástalanul elaludt, és nem tudom, még hátra is dobta a fejét egy kicsit. Egyébként erről majd egyszer beszélgethetünk, ez egy érdekes dolog, mármint, hogy én is szoktam ilyen kvázi konfliktusba keveredni a lányommal, amikor megyünk moziba, és sokszor szokott olyan lenni, hogy én már a munkámból adódóan kénytelen voltam megnézni azt a filmet, amit ő most fog megnézni, és akkor én elmondom neki, hogy én ezt már láttam, tök nem tetszett, neked nagyon szívesen megmutatom.
Jó szórakozás,
de légy szíves, könyörgöm, ne kelts fel. Tehát, hogy ne, mert ő azt szokta mindig csinálni, hogy neki áll így bögdösni közben, hogy apa, ne aludj.
De miért?
És akkor mindig visszatérdezek,
hogy miért. Keresége.
Persze, azt igen. Akarja, hogy én is legalábbis, hogy eljátszam, gondolom én, az, hogy ez nekem nagyon tetszik, de hát ha ő még hát nem, közel nem 18 éves, hanem most volt 10, de most már azért én is várom, hogy közeledjünk afelé, amikor már nem csak ilyen filmeket nézünk együtt a moziba, hanem mondjuk olyat is, ami közel annyira érdekel engem is, mint őt, és fordítva.
Hát hajrá, eljön az idő.
Igen.
A 21 gram című filmből idézünk zenéket, Alejandro González Iñárritu filmiről van szó, és 60 éves lett. És most egy dal következik, hát nem dal, ez a War,
ez
és
a
Lowrider, igen, de hogy ez a,
az eredeti.
Az eredeti.
Igen. A War nevezető.
Az jó.
Az a zenekar.
Az, igen. Igen. Szóval, akkor egyre gondolunk, csak a zenekarban nem voltam biztos. De hát ez a klasszik.
Az. Van a filmben.
Igen, tök jó.
Filmszerész. Már a mozikban.
Pont ma reggel beszélgettünk arról a reggeli műsorban, hogy hát ugye mi lesz a mai filmszerészben, és a Gran Turismo is szóba került, és hát egy tökéletes 3 generációs agymenés volt arról, hogy egyikünk se tudta, hogy pontosan a Gran Turismo, a GTA és a A harmadiknak eszembe se jut, amivel pedig azzal még játszottam is, hogy az gyakorlatilag melyik-melyik ilyen játék. Hát, hogy kiderült, hogy GT az egyáltalán nem ilyen autós tematikájú, inkább ilyen mászkálós, ütlegelős, és ez a Gran Turismo az, amiről most film is készült, és mindjárt beszélhetsz róla, ahol konkrétan autózásról, autóversenyzésről igen, van szó, úgyhogy ennyit nagyjából tudok hozzá.
Én valamennyire büfé vagyok ebből, az együtt, hogy az autók és az autóversenyzés, sőt a videójáték se értek el egyáltalán.
Hát hogy vagy te?
A kezdete azért, mert hogy írtam egy ilyen nagyobb cikket a mostani Vox magazinban erről a filmről, pontosabban egy ilyen háttércikket, ilyen így készült cikket, és akkor ilyenkor ugye az újságíró fölkészül a munkára, tehát utána olvas, ha össze kell pattintani egy szöveget, és akkor képzi magát. És hát én onnan megtudtam, hogy ez a PlayStation-nek az egyik leghíresebb játéka,
és
az első olyan szimulátor volt, ami úgy igazán beszippantotta, ilyen autó, modern autószimulátor, ami igazán beszippantotta az embereket, és van emögött a meglehetősen jelentéktelen, igazából azok számára, akiket nem elégít ki az, hogy autók mennek, mint az állat, tehát ha az önmagában nem elégíti ki az embert, akkor ez egy eléggé unalmas film, de van mögötte egy valós történet, ugyanis azt hiszem a Nissan, de most nem akarok hülyeséget mondani, mert ennyire azért tényleg nem vagyok benne, de hogy a lényeg az, hogy egy bizonyos pont után eljutottak odáig, hogy fölmerült az ötlet, és ez nem most kezdődött, hanem jó néhány évvel ezelőtt, hogy mi lenne, ha indítanának egy olyan világversenyt, ahol olyan srácok indulnának, akik ebben a szimulátorban nagyon-nagyon ügyesek, és hogyha bebizonyítják, és megnyerik, meg különböző módokon bebizonyítják, hogy alkalmasak arra, akkor kipróbálhatják magukat a valódi versenypályán, valódi versenyautókban is. És van egy srác, aki rettentően befutott, ma már nagyon-nagyon menő pilótának számít, pedig azt hiszem, hogy még mindig 20-valahány éves, és hát tulajdonképpen ez a film, ez az ő történet.
Tehát most arról beszélsz, hogy ez valójában van?
Hogy ez valójában megtörtént, hogy egy csávó nagyon jó tolta, tehát autóversenyző akart lenni, nagyon jó tolta a Gran Turismo-t, és akkor az a figura, akit filmben az Orlando Bloom játszik, hát tulajdonképpen leegyszerűsítve a dolgot, kiválasztotta őt erre, és kapott lehetőséget, tehát maga a Gran Turismo, tehát ez az a videójáték adaptáció, ez abból a szempontból egy különleges videójáték adaptáció, hogy nem a videójátékot adaptálja, hanem annak egyfajta reklámfilmje plusz egy igaz történetet próbál meg elmesélni. A probléma az, hogy ezt az igaz történetet ezt egyáltalán nem tudják valóban hihetővé tenni, tehát annyira klisészerűek a figurák, az edző is, még maga a főszereplő
hát,
is.
Hát, inkább izgalmas, hogy... mert nincs benne semmi izgalmas.
Hát
egy sikersztori, de hogy nem történt, sincsen, mert fordulatok feltétlenül.
Hát vannak, de olyanok, mint minden...
Második ilyen filmben.
Második ilyen filmben, így van. Tehát attól, mert hogy még ráütöd a pecsétet egy filmre, hogy valós események alapján, de igazából semmi olyan nincs, ami megfogna téged ebből a valós eseményből, mert annyira le van az egész simítva, vagy annyira csak azzal foglalkoztak, hogy eladható legyen a film. Egyébként Neil Blomkamp rendezte, aki csodagyerekként indult még annó, ugye ő rendezte azt az ilyen nagyon érdekes társadalomkritikai fennhanggal rendelkező skifit, a District 9.
Azt akartam mondani.
És hát igazából ő azóta próbál hasonló filmeket csinálni, ugye az Elysium, meg a Chappie, meg talán még a Démon is valamennyire ide sorolható, bár az se sikerült túl jól. Szóval nagyon úgy tűnik, hogy ez a csávó, ez kicsit ilyen lufi volt, még akkor is, hogy még úgy is, hogy nagyon sokat beszéltek arról, hogy ő majd csinálhat egy Alien filmet, és nagyon érdekes volt a koncepciója annak az Alien filmnek, amit ő kitalált. Ő egyébként azt találta ki, hogy meg nem történté akarta tenni az Alien 3-at, és úgy akarta folytatni az egészet, mint hogyha a bolygó neve halál után kapcsolódnánk be a történetbe. Gyönyörű koncepció rajzai voltak, meg mindenféle, aztán a Ridley Scott megfúrta, hogy saját maga csinálhassa a filmjeit, és hát akkor mindenki sajnálta a Blomkampet, hogy fú, egy micsoda tehetség, és hogy nem dolgozhat ebben a franchise-ban, de én azt látom most már igaz igazolva, hogy ő igazából egy ilyen one hit wonder volt. Tehát, hogy ebben a filmben sem látszik különösebben az, hogy neki kimagasló tehetsége lenne. Én nem azt mondom, hogy a Gran Turismo-t minden második rendező meg tudta volna csinálni sokkal jobbra, de az látszik rajta, hogy finoman szólva se halt bele senki. Tehát ugye, úgy lett ez összerakva, hogy a leginkább a japánok, ugye a jogtulajok elégedettek legyenek, ez a srác elégedett legyen, akiről szól ez az egész, meg azok a figurák, akik még megjelennek, és akkor kész ennyi.
Nem hizgattál fel ezzel a dologgal, pedig az elején még úgy azt mondtam, hogy talán belenézek meg.
Hát nézem, igen, egyébként már fölkerül streamingre szerintem egy, nem tudom, ilyen háromnegyed szemmel érdemes követni.
Az Is There a Way to Help Her című tétel következik, a 21 gram című film zenéiből játszunk darabokat, mert hogy Alejandro González Iñárritu 60 éves lett, aki ezt a filmet rendezte. Nem sokára jövünk, és egy rendhagyó módon kiállítással fogjuk befejezni lassan a műsort.
Itt a Filmszerész.
Az Érdefem 101.3 filmes, tévés, mozis magazinja. Kérjük, pontosan állítsa be a készülékén az élességet.
Keleti Éva kiállításra fogunk ellátogatni, Gellért fogja a kezünket, és mondja, hogy mi van.
Hát az van, hogy el kell menni gyorsan, augusztus 20-áig lehet látni Budapesten az Arany 10-ben, az Amit még nem láttatok című kiállítást, amely Keleti Éva fotóiból állt össze, pontosabban, ahogy a cím is utal rá, leginkább olyan fotográfiákból, amik nem feltétlenül voltak eddig még kiállítva, vagy hát nem annyira fölkapott darabok az életművől. Én ugye még az adás elején, amikor tízereltük, hogy mi lesz majd a műsorban, azt találtam mondani, hogy egy ilyen 50 éves pályáról beszélünk. Pontosabban nem ezt mondtam, hanem azt, hogy a 20. század közepétől dokumentált a Keleti Éva a színházi és a filmes világnak nagyon-nagyon fontos momentumait. Ő konkrétan ilyen verkhelyzetben fotózott a legtöbbször, tehát forgatásokon és próbákon és előadásokon.
Verkhelyzetből nyert.
Verkhelyzetből nyert, igen. Szóval azért 70 évről beszélünk, nem 50-ről. Egészen elképesztő az az életmű, amit magán tudhat Keleti Éva, és hát rajta keresztül meg mi is. Én azt merem mondani, hogy ha Google-ba beírunk egy magyar színészt, mondjuk egy olyan magyar színészt, aki nem mostanában van a csúcson, hanem évtizedekkel ezelőtt, tehát mondom, beírom, hogy Darvas Iván, vagy beírom, hogy nem tudom én, Töröcsik Mari, vagy Stankai István, vagy bárkit mondhatnék ebből a generációból, akkor nagy eséllyel a fotóknak a 90%-át Keleti Éva készítette, és nem azért, mert hogy ő ilyen monopól helyzetben volt, hanem ő hát ezt kitaposta magának, és talán ez még így nem hangzott el, úgyhogy kimondom, egy döbbenetes tehetséges fotográfusról beszélünk, akinek a kompozícióiban, bár ezek általában szabályos kompozíciók, de valahogy mindig van valamilyen fura dinamika, ami csak a fotó főszereplőjére igaz. Tehát valami olyat fog meg a személyiségéből ezeknek az embereknek, amire rá is csodálkozol, ugyanakkor igazolva is érzed azt, amit a fotón látsz. Ezen a kiállításon, az Amit még nem láttatok címűn, egyébként van Töröcsik Mariról, Latinovicsról, Rutkai Éváról, Garas Dezsőről, és még nagyon-nagyon sok mindenki másról fotó. Egyébként például a Latinovicsról szinte csak olyan fotók keringenek a mindenhol, csak olyan fotókat ismerünk róla, amiket a Keleti Éva készített. És még most is aktív, most is készít mindenféle portrékat. Én legutóbb egy nagyon szellemes portrét láttam a Gávöldi Jánosról, aki csak így ült egy helyen, már nem tudom, hogy hol, talán színházba, vagy valamilyen kerthelyiségbe, és csak úgy leraktak azt hiszem az asztalon, ennél talán nem is vette föl egy, ő ugye bohócmániás, leraktak egy ilyen bohóc orrot. És az, hogy attól, hogy ott volt ez a bohóc orr, de semmi más, egyébként civilbe volt fölöltözve a Gálvölgyi, már attól lett az egésznek egy ilyen összefoglaló izgalma ennek a képnek. Tehát benne volt Gálvölgyi János azzal a bohóc orral is, meg az egészet. Szóval hogy, általában apróságokban gondolkozik a Kerti Éva, hogyha valamilyen csinált vagy konstruált kompozícióról van szó, de erre képes akkor is, hogyha van egy helyzet.
Spontán szitu. Van személy, erre szokták azt mondani.
Igen. Ezt fogalmaztam meg sokkal-sokkal körülményesen.
Igen, csak az sokkal triviálisabb van, hogyha beköpjük ezt a van személy hozzá.
Igen, akkor mindenki csinálunk műsor.
Igen. Így van. Hát véget is ért már a műsor, úgyhogy még elmondod, ugye Gellért, hogy jövő héten mi lesz?
Igen. Jövő hétre megnézem ezt a...
Ez a hirtelen jött ez a kérdés.
Igen, mert ilyenkor általában el szoktam felejteni, mert régen ugye úgy volt még, hogy az utolsó megszólalás az csak az volt, hogy mi lesz.
Tudtál lapozni, most meg nem csak.
Most meg nem. Nem,
hát igen, elmondok egy verset.
Tehát magyarázhatom, én ezt csak meg akarom nézni, hogy pontosan mi lesz. Ugye hát erről a kékbogáról biztos, hogy beszélünk, mert azt addigra meg fogom nézni, aztán ami még jön a jövő héten, nem, az már utána van a Védelmező 3, a Denzel Washingtonnal, szóval lehet, hogy jövő héten több streaming dolog lesz, mert most azért kimaradt jó néhány, és ugye azt mindannyian tudjuk, hogy az augusztus közepe az időszak, amikor legtöbben elmennek nyaralni, tehát ilyenkor a moziban se durrantanak olyan nagyon, de biztos, hogy tele lehet rakni majd a műsort ismételten.
Köszönjük a figyelmet, ha tehetik, akkor keressék meg a podcastjainkat, és ott is térképezzék fel az óriási művészetünket. Jövő héten találkozunk, ha minden igaz, és akkor még mondd el, Gellért, hogy a 21 gram című filmből mit pörgetünk le.
A Kronos Quartet közreműködésével hallgatjuk meg az All Wings Are Cut című felvételt, és ahogy a Szabi is mondta, minden igaz, jövő héten újra találkozunk. Minden jót, vigyázzanak magukra.
Ez volt a Filmszerész, az Érdefem 101.3 filmes, tévés, mozis magazinja.